A kőkastély svájci mese. Egyszer Pimperlum Pácius, Toggenburg grófja, nagy szomorúsággal lépkedett fel a palotája márvány lépcsőjén, ment búsan a felesége szobájába, letette nehéz kronát fejéről egy szekrény sarkába, s tipegett, topogott tovább és nagy elkeseredésében. Felesége ott ült az ablak mellett és szorgalmasan hímezgetett, de olyan szomorúan tipegett, topogott az öreg gróf, hogy végre is nem tudta megállni szó nélkül, és megkérdezte az urát. Mi bánt téged, édes uram? Jaj, édes feleségem, olyan nagy az én szívem bánata, hogy úgy is hiába mondanám, nem segíthetnél rajta. Mondd csak el, lelkem uram, hadd halljam legalább, mondotta a grófnő. Emlékezel arra, ugye, hiszen mondottam már néked, hogy 6 éves koromban már jól megraktam udvarmesteremet. 12 éves koromban, mikor először vittek vadászni, ellőttem egy hajtó fiának a jobb kezét. Ugye ezt is tudod? Mikor pedig elérkezett a születésem 18. éve, beléptem remegve az édesapám Pimperlum Pácius szobájába, s így szólottam hozzá. Édesapám, dicső Pimperlum Pácius! Amint te is, meg az édesanyám is tudjátok, ma betöltöttem a 18. esztendőmet. Tudom, hogy mikor te ennyi idős voltál, apám, akkor indultál az első utadra. Kérlek, adj egy zsák aranyat, adjátok rám áldásotokat, s megyek én is szerencsét próbálni. Az apám nem szólott egy árva szót sem, csak odament a pénzes ládájához, kivette egy zsákocska pénzt, megáldott, egy könycseppet morzsolt szét szemében, s aztán kiment a szobából. Én odamentem az édesanyámhoz, aki éppen így, mint te, az ablaknál hímzett, leborultam elébe, és az ő áldását is kértem. Ő sírt, aztán megáldott, s én szaladtam le nagy sebben lobbal a palota udvarára. Előkiáltottam a kedvenc apródocskámat, szegerekét, az öreg kikiriki fiát, s egy óra selte belé túl voltam erdőn mezőn. Hidd meg, édes feleségem, nem sokára halljuk majd mi is, hogy valaki megkopogtatja csendesen az ajtót, mert hiszen a mi fiunk éppen a mai napon lett 18 esztendős. Ebben a pillanatban csak ugyan halk kopogás hallatszott, a gróf bánatosan tekintett a feleségére, aztán szomorúan mondta. Szabad. Csak ugyan az ifjú gróf Nepomuk jött be, s alig, hogy belépett, milyen meghajolt szülei előtt, és így szólt. Édes szüleim, ma töltöttem be a 18. esztendőmet, s a mi családunkban ilyen időskorukban mennek első útjukra az ifjak. Adjátok hát rám áldásotokat, s adjátok a zsák pénzt, hogy én is mehessek. Pimperlum Pácius egy árva szót sem szólt, egy jó nehéz zsák pénzt előszedett a pénzes ládájából, megáldotta a fiát, egy könycseppet szerte morzsolt a szemében, és kiment a szobából. Nepomuk aztán letérdett az édesanyja elé, és mikor nagy szokogás között, az is megáldotta, kiszaladt a szobából, leegyenest az udvarra. Elé kiáltotta hű apródját, Kikirikit, az öreg szekereke fiát, felnyergelték a paripáikat, s hip-hop elvágtattak egy perc alatt. Sebesen vágtattak erdőn, mezőn keresztül, s estére kelve egy gyönyörű völgybe értek, melynek közepén ezüst patak csörgedezett. Átugrattak a patakon, s ott olyan gyönyörű zöld pihenőhelyet találtak, hogy Nepomuk egy pillanat alatt leugrott a lováról, s így szólt Kikirikihez. Édes Kikirikim, már oly régóta vágtatunk, sehol emberi nyomot nem találtunk. Nincs, ahol szállást kéressünk. Én olyan fáradt és éhes vagyok, hogy szívesen elalszom itt a földön is. No látod, így szólt Kikiriki nevetve, én még éhes se vagyok. Nem vagy éhes? Hát persze, hogy nem. Míg te a kék égről, a csattogó pacsirtákról, szögdícselő békákról énekelgettél dalokat, addig én szép csendesen belenyúltam a kabátom zsebébe, előhúztam egy jó üveg bort, egy hosszú kolbászt, s jó ízűen falatoztam belőle. Nem tehetek róla, hogy te neked jobban tetszenek az illatozó virágocskák, s nekem a töltött kappan ízlik inkább, s míg te a csicsergő madárkák hangját hallgattad, addig én inkább egy szép pirosasult libát nézegettem. Elő is jött nem sokára a Kikiriki, a tarisznyájába egy gyönyörű sült libát, meg egy üvegbort, és bizony Nepomuk is hozzálátott az evéshez derekasan. Mikor már mindent elfogyasztottak, végignyúltak a jó puha gyepen, és egy perc múlva az igazak álmát aludták. Nepomuk egész nap, míg lovagoltak, nem tudott egyébre gondolni, mint hogy valami csodálatos nagy tettet fog véghez vinni, és éjjel is csupa csodálatos, gyönyörű álmot látott. A képzelet országában járt, s annak királynőjét látta egy kristályi trónuson ülni, amint rámosolygott kedvesen, és így szólt hozzá. Már vártam rád, Nepomuk, meg akarom mutatni neked birodalmamat, mint ahogy apádnak, meg nagyapádnak is megmutattam. Ti rokonaim vagytok, mindnyájan az én családomból származtok. Ülj le ide mellém, ide hívom összes tündéreimet, s amelyik legjobban meg fog tetszeni neked, az veled maradhat, amíg csak az én országomban leszel. A királynő csak egyet intett, s hús, 24 tündérleány röppent be habruhába öltözve, halkzene szólalt meg, s azok táncolni kezdtek olyan kedvesen, hogy Nepomuk nem tudott betelni a gyönyörűséggel. Mikor vége volt a táncnak, odaültek a királynő lábához. Aztán harci riadó mellett fegyveres lovagok vágtattak be, utánuk törpék, akik mögött ütő, az óriás lépkedett büszkén, s mikor ott voltak, sebes körtáncba kezdtek. Mikor még egy csomó tündér, boszorkány, varázsló, s vízi tündér jött, egyszerre csak rózsaillatokkal telt meg a levegő, hárfa hangok szólaltak meg, s ím beröppent két fehér galamb, húznak egy fehér felleget. Megállnak a királynő előtt, s kiszáll abból egy gyönyörű szőke leányka, s leborul a királynő elébe. De a királynő felemelte a lányt, és így szólt Nepomukhoz. Itt vannak mind a tündéreim, Nepomuk, válasz azt közülük, amelyik legjobban megtetszett neked. Nepomuk anélkül levette volna szemét a szőke leánykáról, elébe ment, meghajtotta magát, és így szólt a királynőhöz. Ezt a leányt választom, felséges királynő. A leányka kedvesen rámosolyogott, és olyan édes hangon, mint egy ezüst csengettyű szólott Nepomukhoz. Gyere hát velem, s hogy tudd, azt is, ki a vezetőd, megmondom, hogy az én nevem Mesetündér. Erre a kedves szóra felébredt Nepomuk. Erős sötétség borult még mindenre, pedig Nepomuk azt érezte, hogy régen reggelnek kellene lennie. Kiáltott kikiriki után többször is hangosan. Senki se felelt a szavára, de lassanként kezdett a nagy sötétség is oszladozni. Az a nagy felhő, amely az egész földet betakarta, most kezdett lassan felszállni. Kikiriki már kora reggel felébredt, s leszaladt a patakhoz, jól megmosakodott a friss vízben, s vissza akart menni gazdájához. Igen ám, ment volna, ha tudott volna. A nagy sötét felleg éppen elébe ereszkedett le, úgyhogy olyan sötétben tapogatózott, hogy elvesztette az urához vezető útat. Kiabált eleget Kikiriki, de messze volt már akkor Nepomuktól. Nem vesztette el mégse bátorságát, hanem ment tovább, és egyszer csak ugyan kiért a sötét fellegekből egy gyönyörű tisztásra. Hely, Istenem, tele volt az mindenféle gyümölcsfával, s csak úgy roskadoztak a fák ágai a nagy tehertől. Gondolta Kikiriki magában, úgysem találja meg a gazdáját, hát jobb lesz, ha most megreggelizik, úgyis korog már a gyomra. Nem is tanakodik sokat magában, felmászik egy almafára, jól megrázza, potyognak is az almák, ahogy csak tudnak. Aztán leugrik Kikiriki a fáról, mikor már elég alma pirosodott a fűben, felvesz egyet, s legpirosabbikat, legérettebbet, megdörgöli a kapátja szárnyával, s jó ízűen beleharap. No, ha beleharapott, el is dobta egy perc alatt az almát a kezéből, mintha soha ott se lett volna. Szinte belétörött a foga, mert kő volt az a gyönyörű piros alma. Jajgatott Kikiriki egy ideig, fogta a száját, de nem bírt ellenállni a pirosló almának, felvett még egyet. Hát, ha az nem lesz kő. De megbánta bizony, mert az se volt jobb a másiknál. Szomorúan nézegette az almákat Kikiriki, s amint itt szomorkodik, egyszer csak előtte terem a gazdája Nepomuk. Hát, te reggelizel addig, míg én kiabálok utánad, haszontalan, szólt haragosan Kikirikihez. Aztán, hogy meglátta a szép almákat a fűben, felvett egyet, s belé akart harapni. Kikiriki megfogta a kezét, s úgy kanyörgött neki, hogy az Istenért ne egyék belőle, ha csak nem akarja az összes fogát elhulajtani. De Nepomuk olyan éhes volt, hogy mégis beleharapott, aztán jó ízen falatozott belőle, s mondta Kikirikinek. Mit beszélsz ilyen szamárságot, Kikiriki? Ennél jobb almát nem ettem még életemben. Kikiriki majd meghalt a csodálkozástól, úgy nézte a gazdáját, hogy majd kiesett a két szeme. Megint megpróbálkozott egyel, beleharapott nagy félelemmel, de bizony szekény Kikiriki most sem járt jobban, mint az előbb. Az alma ismét kő volt. Ez gonosz varázslat, kiáltotta sírva Kikiriki. Mondotta Nepomuk. Én azt hiszem, édes Kikirikim, hogy nem varázslat az, hanem ott vagyunk mi, ahová már én olyan régen vágyottam, a csodák országába. No, ha ebben a csodák országában ilyen ennivalóra fogunk csak akadni, akkor köszönöm ezt az utazást, szólt Kikiriki szomorúan. Nepomuk vigasztalta, hogy tudta Kikirikit, hogy majd csak találnak valahol ennivalót, de Kikiriki már is olyan éhes volt, hogy a szeme zöld meg veres karikákat hányt. Felkészültek hamar, hogy tovább menjenek, és alig lovagoltak egy órát, egyszer egy óriási palota előtt állottak meg. Hely, megörült Nepomuk, mikor meglátta a várat. Nézd, Kikiriki, ez csak elvarázsolt vár lehet. Istenem, Istenem, jajgatott szegény Kikiriki, hogyha a vár el van varázsolva, akkor tyúkok, libák, borjak is el lesznek varázsolva, el minden ennivalós, akkor ki tudja, mikor látnak megint ételt. Hogyha a vár el van varázsolva, szólott Nepomuk boldogan, bizonyosan elvarázsolt emberek is vannak benne. Talán egy öreg lovag, s fiatal leánya, kik legalább 300 esztendeje várnak a szabadítójukra. De Kikiriki csak nevetett, s ezt mondta Nepomuknak. Noha a fiatal leány már 300 éve vár a szabadítójára, akkor jó nagy ráncok lehetnek már az arcocskáján. Nepomuk nem hallgatott Kikiriki csúfondáros beszédére, hanem gyorsan bevágtatott a palota kapuján, s Kikiriki is, bármint csóválgatta a fejét, mégiscsak utána kocogott. Bátran átmentek a leeresztett hídon, keresztül lovagoltak a puszta udvaron, s aztán beléptek a palotába. Rengeteg szobát keresztül kasul jártak, de sehol egy teremtett lelket sem találtak. Végre egy óriási szobába értek, mely egy selyem kárpitta volt megosztva. Épp el akarták húzni a függönyt, hadd lássák, mi van mögötte, de abban a szempillantásban elhiúrik valahonnan egy ősz öregember, megfogja Nepomuk kezét, és így szól hozzá. Ne nézzetek-e mögé a függöny mögé, rettenetes veszedelmet hozna reátok, vigyázzatok! A veszedelmek nem rémítenek meg engem, ha tudom, hogy jót cselekedhettem. Ne mondd, hogy mi vár ránk, mondotta az öreg. Az öreg meghajolt Nepomuk előtt, és így szólt. Elmondom ennek a várnak a történetét, hallgassátok meg. 200 évvel ezelőtt egy hatalmas király lakott ebben a palotában. Nem volt boldogabb ember nála. Szorgalmas, jóságos felesége volt, nagy pompában, kényelemben élt, s volt egy gyönyörű leánykája, Izabella. Mikor ez a leányka 17 esztendős lett, pompás lakomát rendezett a király, folyt a tínomdánom. Egyszerre csak megjelenik az udvaron egy nagy fekete kocsi. Elébe két tüzet, okádó fekete ló volt fogva, s a kocsiban egy összetöpörödött vén anyóka ült. Mellette, összegubbaszkodva, egy rettenetes szörny feküdt, melynek olyan feje volt, mint a fekete mén, s aprósága szeme úgy pislogott, mint a békáé. Megállt a kocsi a palota udvarán. Nagy felhőbe borulva, mert a lovag úgy prüszköltek, hogy egész felleg vette körül a kocsit. Ment az asztalnál, nagyban folyt az ebéd. Először finom tyúklehúslevest ettek, aztán pisztrángot, harcsát, potykát, pecsenyéket, vadakat, utoljára fácánokat, libákat, kacsákat. Itt egyszer egy fájdalmas kiáltás zavarta meg az öreg beszédében, mert szegény Kikiriki, amit a finom ételeket hallott egymás után, mozgatta a száját, csámcsogott, mintha ő is enne mindenből, de mikor az öreg a libákhoz meg a kacsákhoz ért, oda kapott a gyomrához, s bánatosan sóhajtotta. Istenem, ettől a sok ételtől megrontottam a gyomromat. Nepomuk szigorú pillantást vetett rá a közbeszólásért, s kérte az öreget, hogy folytassa tovább az elbeszélését. Az öreg folytatta. Mikor az ebéd végére értek, felállt a király, és felköszöntötte leánykáját. Aztán bejött Izabella 12 játszótársa, hoztak egy nagy tükröt a kezükben. Azt jósolta egy tündér Izabella születésekor, hogy 17. születése napján meglátja ebben a tükörben azt a lovagot, akinek a felesége lesz. A tiszta kristályüvegben megállapította Izabella, hogy ezt a szép lovagot ő fogja elvenni. De nem is igen örvendezhetett neki. Egyszer csak elfeledkedett a tükörről, sustorogni, morogni kezdett, sűrű vízsugár tört elő belőle, ez egyszerre csak előlépett belőle egy vén szipírtyó, meg a szörny, akik a fekete kocsin érkeztek. A szipírtyó rámutatott a szörnyre, és ezt mondta. Íme, ez lesz a férje a lányotoknak. Rémülten ugrott fel mindenki a helyéről. Izabella ijedten bújt édesanyjához, a lovagok kardot rántottak, de az öregasszony nyugodtan beszélt tovább. hogy azt is tudjátok, ki lesz a nászatok, hát megmondom nevemet. Én vagyok Vulkán, a varázslónő, és az én egyetlen fiam Fumeus. No, ide adjátok-e neki a leányatokat? A király nagyot ordított, s ő meg is a lovagok is a kardjukhoz kaptak, de helyükről egyet se tudott megmozdulni. Megbobonázta őket a boszorkány. Takarodj ki a házamból, boszorkány, sose lesz a leányom a tiéd, mondta a király. Ez az utolsó szavad? A király csak az ajtóra mutatott. No jó, ne hidd, hogy büntetlenül kergethetsz ki engem a házadból, megátkozlak, hogy mához egy évre, mikor az óra az egyet üti, váljon kővé minden, ami itt van, s addig maradjon is kő, míg csak a kakasok kukorékolása nem hallatszik a palotában. Ezzel gúnyosan felkacagott, s ment le a fiával, beült a kocsijába, s elvágtatott, mint a szél. Nepomuk hallgatagon várta a történet folytatását, de Kikiriki nem tudott uralkodni többé magán, hanem haragosan felkiáltott. Na ugyan jó, hogy elmentek innen, mert ha most itt látnám, mindegy falásig megenném őket. Nem lehetett volna kakasokat tartani a várban? Kérdezte Nepomuk. Azt is megpróbáltuk, felelt az öreg, de hiába ló volt minden. Amint csak a közelébe hozták a kassinak a kakasokat, mindjárt lecsüggesztették a fejüket, s élve egy sem került az udvarra. Mikor elérkezett a nap, melyet a boszorkány megjósolt, mind egybe gyűltek egy teremben, a kastély embere és a király körül. Egy óra felé óriási vihar támadt, egy villám becsapott a terembe, s egyszerre megkövesült minden, ami benne volt. Csak én, a kastély régi szellemmel maradtam éppen. 200 év múlva elt azóta. Sok lovag jött már ide, mindegyiket óvtam, hogy ne tekintsen a függöny mögé. Sokan nem fogadták meg szavaimat, s mind kővé is váltak. Kérlek, dicső lovag, ne menj oda, fogadd meg tanácsomat. Igazán olyan gyönyörű Izabella, mint ahogy mondod? Kérdezte Nepomuk. Ó, válaszolta a kastély szelleme, ő benne a jóság és a szépség egyesült. Nem bánom, akkor bátran neki fogok, hát ha sikerül. Ha semmiképpen nem akarsz hallgatni rám, nemes lovag, arra kérlek, legalább mondd meg a neveteket, hadd tudjam, kik mentek ilyen fiatalon a halába. Nepomuk meghajtotta magát, és ezt mondta. Én gróf Toggenburg Nepomuk vagyok. Én pedig, szólt az apród, Kikiriki vagyok. A kastély szelleme csodálkozva nézett rá, mint nevét hallotta, s olyan hangosan, ahogy csak tudta, elkiáltotta magát. Kikiriki! Erre a hangra hatalmas dörgés támadt, villám csapott be a terembe, a függöny magától széthúzódott, s Nepomuk meg Kikiriki csodálatos képet láttak maguk előtt. Egy gyönyörű trónoson ült a király, mellett a feleséges, ennek vállaira hajolt egy gyönyörű Izabella. A trón körül lovagok, apródok, leányok álltak és ültek, a trón előtt pedig egy kövér szakács állott kezében, pecsenyéstál, s benne egy ropogósra sült liba. Mindnyájan olyanok voltak, mintha élnének, de egyik sem mozdult, kő volt mindegyik. A palota szelleme boldogan tekintett fel az égre, s így szólt. Vége már Vulkán a varázsának! Megengedte Isten, hogy élő kakas nélkül is kakasszó hallatszódék a várban. Az én munkám véget ért, megyek pihenni már. Ezt mondta, s halkan anélkül, hogy észrevették volna, eltűnt a teremből. Nepomuk Izabellát bámult a szerelmesen, Kikiriki pedig nem tudta szemét levenni a pecsenyéstáról, végre erőt vett magán, s odaballagott a szakács elé. Próbálta kivenni kezéből a pecsenyéstálat, de bizony nem engedte a szakács. Olyan keményen tartott a kő kezében, hogy Kikiriki minden erőlködéssel kárba veszett. Ekkor eszébe jutott, hát, ha még egyszer elkiáltaná nevét, s arra megmozdulna a szakács. Csak ugyan el is rikkantja, amilyen hangosan csak tudja. Kikiriki! Hé, Istenem, lett erre mozgolódás? Legerőször Izabella nyitotta fel égszínkék szemét, s amint meglátta Nepomukot, elmosolyodott, megfogta kezét, és ezt mondta neki. Te vagy az a lovag, akit születésnapomon a tükörben megláttam. Köszönöm, hogy felébresztettél hosszú álmaimból. Nepomuk boldogan térdett le Izabella elé, és csókolta kezét. Izabella aztán odament anyjához, apjához, homlokon csókolta őket, s erre mind a ketten felébredtek. Az öreg király megdörzsölte szemét, nagyot ásított, s köszönt. Szép jó reggelt kívánok! Erre az egész udvar karban kiáltotta. Jó reggelt! Jó reggelt! A király kinyújtotta összezsugorodott tagjait, aztán odalépett Nepomukhoz, megölelte, és így szólt hozzá. Felébresztettél, nemes lovag, a rettenetes álomból minket. Jutalmul neked adom leányomat. De mondd csak, ki az a bolondos arcú fickó itt melletted, aki folyton a gyomrát fogja? Az apród mélyen meghajolt, s nem is várva Nepomuk válaszát, így szólt. Én vagyok a kikiriki apród. Én vagyok az, akinek köszönhetitek felébredéseteket, mert ha engem véletlen Gáspárnak, Ágostonnak, vagy Isten tudja, minek hívnának, még 200 esztendeig alhatatok volna nyugodtan. Felséges királyom, én tegnap este óta egy falatot sem ettem. Olyan éhes vagyok, mint a farkas. Kérlek hát jutalmul, adasd nekem ezt a gyönyörű pirosra sült liba pecsenyét, amit itt látok a szakács kezében. Az öreg király bólintott. Legyen a tiéd, fiú! De mi sem ettünk már 200 esztendő óta, s ugyancsak megéheztünk, menjünk hát az ebédlőbe. Nem kellett sokat bíztatni a társaságot, megindultak mindnyájan, és a szakács egy perc alatt olyan ebédet talált, hogy a király is megnyalta utána a száját, de még a királyné is. Másnap kikirikinek indulnia kellett haza, hogy az esküvőre meghívja Nepomuk szüleit. A szakácsnak addig hízelgett, míg azt telerakta minden jóval a zsebeit, nehogy megint úgy megéhezzék, mint amikor jöttek. Mikor az esküvőnek vége volt, egy éjszaka Nepomuk ismét csodálatos álmot látott. Ott volt ismét a képzelt országában, mesetündér állott előttes, mosolyogva így szólt hozzá. Isten áldjon meg, Nepomuk, most el kell, hogy hagyjalak téged. Most rajtad áll, hogy ebből a szép meséből szép valóság is legyen. Légy mindig igazságos, bátor, szeresd embertársaidat, és akkor olyannak fogod az életet találni, mint a képzelt csodabirodalmában. Nepomuk úgy is élt Izabellával sok-sok éven keresztül, ahogy a mesetündér kívánta. Talán még ma is élnek, ha meg nem haltak.